Foci és üzlet, ez lesz a témák a következő egy órában. A vendégünk Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mondjam, kinél és hol csapódik le az az üzleti siker, ha már van ilyen, amit mondjuk a magyar labdarúgó válogatott franciaországi szerepléséhez lehet kötni?
Szinte mindenkinél Magyarországon. Nyilván van Franciaországban különösen. De ez koncentrikus körökként érdemes elképzelni. Van egy közvetlen része, akit alapvetően érint, tehát nyilvánvalóan ez a labdarúgás. Most, amikor beszélgetünk, a Magyar Labdarúgó Szövetség zsákjában 11,5 millió euró már benne van. Úgy tudom, ezt már át is utalta az UEFA, mert nagyon jó partner, tehát nem 90 napra fizet. Tehát ez már tiszta bevétel. Nyilván ez osztozóban költségek, játékos jutalom és itt, de ez megvan. Tehát a labdarúgás közvetlen. Ha kicsit tágítjuk a kört, akkor azt lehet mondani, hogy a futballozó játékosoknak nő az értékük, jobb lehetőségeket kapnak, az ő pénzük, a menedzserek pénze, a stáb pénze mindenkinek nőni fog, tehát ez is jelentős. Ebből a pénzből aztán jutni fog a magyar labdarúgásnak, hiszen az MLS nem magának tartja meg a pénzt, hanem a labdarúgásnak, ami tovább gyűrűző hatásként számtalan embert, kis közösséget érint, hiszen mezeket vásárolnak, azt le kell gyártani, pályát tartanak karban, eszközökkel nem sorolom tovább, és ez az egyik jelentős. A másik része pedig tényleg az a társadalmi hatás, az a népünnepé, aminek most szemtanúi vagyunk, illetve hát részesei vagyunk Magyarországon. Itt is nyilvánvalóan a vendéglátóipar, a kiskereskedelmi forgalom, a turisztikai ipar, hiszen azért hiába mennek ki a honfitársaink, de azok számtalan turisztikai szolgáltatást itthon vesznek figyelembe. A reklámipar nagyon sokat költ, és hát ugye a telekommunikációs ipar, hiszen mindenki boldog, és ezt világgá akarja kültölni. Most ha ezt így számba vesszük, akkor óvatos becslések szerint is egy ilyen 0,4%-nyi GDP forgalmat, növekedést látok.
Már most?
Már most. Ez az én becslésem, egy nagyon meglehetős durva becslés. De a belgák elleni győzelem után pedig akár ez 0,1%-ra is felmehet. És mielőtt a hallgató elcsolja, mit kell ennyi ilyen hosszan beszélni egy ilyen pinfli dologért, azért ez nem pinfli dolog. És ráadásul nem csinálunk érte semmit, mert végülis 23 ember kint van Franciaországban. Azokatlan ellabdázgatnak más hasonszörű emberekkel. És ebből csak ennek következtében azért több 10 milliárd forintnyi forgalom kereskedik az országban.
Mielőtt tovább mennénk abba az irányba, hogy csináltunk-e érte bármit, tehát hogy minek lehet az a következmény, egy picit álljunk meg ott, azt mondta, hogy ez a népünnepé, ugye így fogalmazott. Mi a titka a labdarúgásnak? Szóval mitől van az, hogy van azért Magyarországon néhány sikersportág, ahol vannak olimpiai világbajnokaink, többszörös világbajnokaink, mégsem láttuk azt, hogy mondjuk a nagykörútat lezárták volna szurkolók spontán módon egy gyakorlatilag csoportmérkőzés után?
Az, hogy mi folyik most itt Budapesten elsősorban, és mindegyik városokban, azért ez egy nagyon sokfajta összetevő dolog. Nyilván a szociológusok ezt fogják vizsgálni, vagy mondanak, hiszen egy futball katalizál valamit, de ez nem csak a futballról szól. Nyilván benne van az, hogy nyár van, csinosak a lányok, jóképűek a fiúk, jó a sör, a rozéfröccsöt, csak megisztuk, és így tovább. De vannak olyan lélektani, hát szemmel láthatóan, amit nyomon kell követni, hiszen itt van egy felszabadulás a lélekben, ami számtalan dolgot vett fel. Mi eddig lúzerek voltunk a labdal, mi voltunk az Európa lúzerjei a futballban, mindig kifelé pattant a labda, a bíró ellenünk csalt, pont elbotlott a játékos, és így tovább. És 30 év után most, mintha mindent visszakapnánk egy összegbe ezen a tornán, egyrésztről. Másrésztről nagyon sokan mondják, és én is ezt érzem, hogy az emberek is azt érzik meg, hogy nem csak a futballistáink nem, hogy lúzerek, mi sem vagyunk lúzerek. Tehát magyarok vagyunk, és hát miért ne emelhetnénk fel a fejünket? Miért ne? Mi európaiak vagyunk, és teljes jogú tagjai vagyunk ennek az Európának. Lám-lám, például a labdarúgóink. Ez az egyik része a dolognak. Ugye a kérdésére válaszolva pedig az, hogy ennek a nem csak a magyar, én azt gondolom, az egész európai kultúrának meghatározó sportja a labdarúgás. Sokan mondjuk, egyrészt ugye sok ember fél el mondjuk egy stadionban, amikor ez az elitoszt, az angol elitiskolákból leszivárgott a munkásosztály felé, lett egy populáris sportág, nagyon kevés eszköz kell hozzá, nagyon egyszerűek a játékszabályai, jól látható, jól követhető, hiszen emlékezem vissza, hogy a víváshoz mennyi tudás kell, vagy a vízilabdának, fütyülnek az ember, nem értjük, mitől, birkózásnál, és nem sorolom. A labdarúgás az könnyen érthető. Ráadásul az a típusú konzervatizmus, amit sokat nevettünk meg, hülyéskedünk el vele, hogy tényleg az évtizedek kellenek, hogy a kapus nem foghatja meg a labdát, hanem ki kell rúgja a hazaadásnál, és itt tovább, hogy ez milyen lassan van, az nagyon jót tett globalizációs szempontból, mert hát ugyanúgy játsszák a Blast 4-ben ezt a játékot, mint ahogy játssza a Böde Dani a Gruppam Arénába, ugyanazok a szabályok, ugyanazon a pályásokon. Mert például csak, hogy a jelen például az amerikai futballban videókamera van, és ez a legfőbb érve lenne, tehát az NBA-ben játszott kosárlabda, vagy NFL, az nem ugyanaz, amit az amatőr osztályban. A futballban ugyanaz. Aki lemegy a húsos pályára, ugyanazt éli át, és ugyanazt gondolhatja, mint a Gruppam Arénás.
Ja, azt mondta az imént, hogy nagyon egyszerű, viszonylag kevés eszköz kell hozzá. Ehhez képest, ahogy ön is utalt rá, nem csak, hogy Európában egy elképesztő népszerűségnek örvend, hanem elképesztő üzlet is azokban az országokban, ahol ezt nagyon jól csinálták abban a 30 évben, amikor még, ahogy ön is fogalmazott, Európa lúzerei voltunk. Szóval, hogy itt van egyfajta látszólagos ellentmondás. Tehát nagyon kevés eszköz kell hozzá, mégis óriási üzlet. Hogy mégis? Tehát mi az az ellentmondásnak a feloldása?
Azt, hogy 1992, ha már szeretjük ilyen a mérföldkövetkéket lerakni, 92-ben megváltozott Európában ez a játék. Ekkor alakult a Premier League, másrészt pedig a Bajnokok Ligája is ez időben, és mind a kettő az amerikai sportok szervezettségét, menedzsmentjét, üzletét tekintette példájának, a nagy amerikai ligákat, és ennek mintájára szervezte meg magát. És miközben a szabályok ugyanazok voltak, a játék lényege változott. A játék lényege sokáig amatőr sport volt, tehát a sportolók jó érzését próbálta maximalizálni, hogy aki futballozik, jó legyen. Nyilvános sem volt teljesen így a Real Madridnál, aztán különösen nem, de hát azért azt mondom, abban az időben emlékszem, amikor elkezdtem sportközösségtanon foglalkozni, hogy kommercializálódik a sport, ilyen szövegeket mondtunk még 80-as évek, 90-es évek elején, de nem erről van szó. Megváltozott a lényeg annyiban, hogy akik beszálltak 92-be, ők már profitot akartak termelni. Nem általában profitot, hogy majd valahol összejön a zsuga, hanem azt mondják, hogy beteszek ennyi pénzt a futballvállalatba, már vállalatként szervezem meg, és azt várom, hogy erre minimum a normál profitot, tehát más ágazatokhoz hasonló profitot megkapjak. Ez átszervezett mindent, nem sorolom fel, mert az több órányi hanganyag lenne, de a lényeg, végül is eljutottunk oda, hogy most amit mi látunk, és egyébként ennyiben csalás a dolog, az Európa-bajnokságon is, az egy szórakozás, az egy látvány, az egy szórakoztatóipari dolog, mint a cirkusz, opera, vagy egy populáris film, befizetünk és élvezni akarjuk.
Ez egy változás egyébként ön szerint jót tett a labdarúgásnak, az európai labdarúgásnak?
Szerintem nagyon jót tett. Magyarországon van egy félelem, ami egyébként összefügg az olimpizmussal, meg az amatőr sporttal, meg a tiszta játék, meg kicsit van egy ilyen ideáltipikus gentleman sporthoz való ragaszkodásunk, amiben ugye hát mindenkinek megvan ez a fejében, hogy tiszteljük a másikat, azért dopping, aztán végképp nagyon utáljuk, a politikát minden utálunk benne, alapvetően az üzletet is, de a játékot meg szeretjük. Azt szeretjük, hogyha a háromszor megtekeri a labdát, hogyha a csúcsák fölrúgja a pipába, és az bemegy, és így tovább nem sorolom. Na de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez egy nagyon-nagyon szervezett folyamat kell. Például az kell, hogy a csúcsáknak könyvelőnek menjen, mert ott többet keresne, hanem legyen egy olyan répa az ő óra előtt, már elnézést, hogy ezt a hasonlatot mondom, hogy futballistának érdemes menni, pedig csak 10 évig tart a karrierje, de ezzel a 10 év alatt annyi pénzt kereshet, hogyha jól csinálja, amely már egy könyvelő egy egész életen át sem. Csak egy példát mondtam ebbe a dologba, de hát ettől függetlenül, hogy ennyire vonzó lett a játékos, hogy egyre több munka lett benne. A óriási harc lett a munkaerőpiacon, a játékos piacon, hogy kikerüljön be a csapatba, az mind-mind dobott a dolog. Jól is szervezték meg Premier League bajnokok ligája, OTP bankliga, a dolgot egyre élesebb lettek a versenyek, egyre szórakoztatóbbak, hát persze, hogy jobb.
Az elmúlt években nagyon sokat lehetett arról hallani, én ugye nem vagyok futballszakíró, van nekünk ilyenünk, én nem vagyok az.
Viszont
az
névrokonom.
Igen, így van, ugye Rénes Tamásról van szó, aki Franciaországban követi most a Európa-bajnokság eseményeit, szóval, hogy sokat láttam viszont azt a hírekben, különböző kommentárokban, hogy az egyik baj a magyar labdarúgásnak az elmúlt 30 évben talán éppen az volt, hogy nagyon jól meg lehetett belőle élni, anélkül, hogy bármilyen eredmény lett volna. Ő mennyire ért ezzel egyet?
Szerintem nagyon jól nem lehetett megélni, de az biztos, hogy nem voltak hatékonysági kritériumok a magyar labdarúgásban, igazából a mai napig sincsenek. Meglátjuk, hogy hoz-e változást ez az Európa-bajnokság a futballban.
Hozhat? Tehát ez most egy olyan pont vagy helyzet?
Kicsit bővebben már azt mondom, nem húzom túl. Jelenleg az elmúlt 5-6 évben egy óriási állami program folyik a labdarúgásban. Ennek a társadalomnak bizonyos értetlenkedésével, nem, a miniszterelnök saját szavaival élve, akár a saját pártján belül is küzd ez a dologért, de itt egy óriási fejlesztés folyik futball. Ez megnyilvánul a stadionokon, ez megnyilvánul az akadémiákon, az amatőr futballfejlesztésben, az iskolai sport, a mindennapos testnevelésben, a futball bevezetésében, nem sorolom, nagyon-nagyon sok helyen. Ez egy állami beruházási program. A kérdés, hogy ez megáll beruházási programként, mint egy fejletlen iparágban való beruházásként, hiszen ha erről van szó, ezt még a legliberálisabb neoklasszikus gazdaság közgazdászok is el tudják fogadni, avval a feltételen, hogy ez majd megtérül, hiszen majd a piac átveszi a lehetős, ennek a funkcióját. Az, hogy itt átvételről lenne szó, ezt nem látom. Vannak is komoly korlátai, méretgazdaságosági korlátai Magyarországon ennek, és azt sem látom, hogy szándék lenne, hogy mondjuk a politikai fejlesztést, tehát a politika vezérelte futballfejlesztést, állami futballfejlesztést szeretnénk, ha majd átvállalná a piac. Na most tiszta piacról beszélünk, tehát nem azt mondja a piac, hogy az állami vállalat adja a szponzorációs pénzt. És
hanem mondjuk egy befektető, ahogy azt mondta, hogy azt mondja valaki, hogy beteszek egy pénzt, mondjuk és építek egy magánstadiont, vagy építek egy csapatot, egy új csapatot, azért, hogy majd ez pénzt termeljen nekem.
Így van, erről van szó. És ha szponzorok sem azért akarnak szponzorálni, mert stratégiai szövetségben vannak a magyar állammal, hanem azért, hát emberek, ha itt elkiáltom magam a futballban, hogy vegyél telefont, az én telefonomat vegyél meg, akkor az milliókhoz jut el, és szimpatikus dolog lesz. Most nem ez a helyzet, illetve nem tudjuk, hogy mi a helyzet most. Ezelőtt 3 héttel még nem ez volt a helyzet.
Jó, de tehát azt mondja, hogy akik mondjuk 3 héttel ezelőtt vagy korábban szálltak be ebbe az üzletbe, azok alapvetően nem üzleti alapon döntöttek.
Nem
ellentétben mondjuk az európai piacon.
Nem ezt mondom. Üzleti alapon szálltak be, de nem a futball üzletbe, hanem azért, mert azt gondolták, hogy a futballban való beszállás az egyéb portfóliójukat, üzleti portfóliójukat erősíti. Vélhetőleg ez így is van, megint a miniszterelnökre tudok hivatkozni, aki egy 2013. augusztusi nyilatkozatában el is mondta, hogy ő, mint miniszterelnök, ezért akar tenni, hogy arra ösztönözze a vállalatokat, hogy tegyenek be pénzt. És látjuk is, tehát azért lehet összefüggést találni a között, hogy valaki mondjuk sikeresen szerepel a közbeszerzéseken, az hirtelen megjelenik valamelyik futballvállalatnál, vagy erős országos politikusok jellemzően kormánypárti képviselők környezetében hirtelennében megerősítik a futball, akár amatőr szinten, akár futballpálya építési program szinten. Tehát van ilyen típusú dolog. De még egyszer mondom, ez összességében, miközben persze sok kritikát lehet ezzel mondani, összességében még mindig belefér egy futballfejlesztési programnak. A kérdés az az, hogy a fejlesztések után lesz-e valami, vagy pedig most már innentől kezdve mind a létesítményeket, mind a futballcsapatokat közpénzeken tartjuk el.
Nyilván felmerül a kérdés, hogy ez a fajta futballfejlesztési program, amiről ön beszélt, stadionépítések, akadémiáknak a létrehozása, ez már benne van ön szerint a válogatott mostani sikereiben?
Közvetlenül szerintem nincsen bent, de közvet már igen. Azért közvetlenül is megjelenik. Nevezetesen mi Dárdai Pált, nem mi, az MLS elnöke és az elnöksége, és most dicsérjük meg őket, mert jó döntést hoztak, ez utólag látszik, nevezték ki szövetségi kapitánynak. Szerintem ahhoz versenyképes ajánlatot kellett tenni. Tehát a versenyképes ajánlat azért az nem, valószínűleg nem kevés összegbe kerül. De volt az MLS-nek forrása erre, tehát ilyen értelemben ez a forrás ezt nem a futball termelte meg, ez kívülről jövő forrás volt, amikor ezt megtehette, tehát ilyen módon ez megjelent, mert az szerintem elvitathatatlan, úgyhogy nem vagyunk futball szakemberek is, hogy mind Dárdai Pálnak, mind pedig Ben Storknak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez így alakult, és hogy ott tartunk, ahol tartunk, de ehhez pénz kellett. A felkészítéshez pénz kellett. Nyilván az, hogy Csányi Sándor elvállalja a maga presztízsével, a maga vállalati hátterével, kapcsolatrendszerével, az is kellett az, hogy itt valamilyen típusú elfogadottsága legyen. Tehát ilyen értelemben, igen, tehát ezek már közvetett hatások megjelennek. De megjelenik azért az is, hogy itt egy futball, tehát az a fejlesztés részeként kell elfogadni. Az, hogy a játékosok közül ki az. Vannak, akik a Sándor Akadémiáról kerültek, itt tegnapi csapatban hármas volt olyan játékos, aki Sándor Akadémiáról. Volt, akik más akadémiáról. De jellemzően azért a meghatározó embereink még nem ennek a futballfejlesztési programnak a idéző elbevett termékei, de az, hogy itt van a futball környékén egy ilyen típusú elvárás, hype, kormányzati figyelem, azért az nyilván közvetve megjelenik ebben a teljesítményben.
Ugye azt mondta az imént, hogy ha jól figyeltem, hogy kérdés az, hogy mikor történik egyfajta váltás, hogy az üzleti világ üzletként elkezd gondolkodni Magyarországon is a labdarúgásról, és elkezd üzleti vállalkozásokként építeni csapatokat. Másként kérdezném, hogyha megengedi, meddig kell az államnak ilyen szinten pénzügyileg és politikailag ön szerint benne lenni a labdarúgásban? Vagy eljutottunk arra pontra, hogy most már kiszállhat?
Politikailag egyáltalán nem kéne benne lenni, bármint pártpolitikailag. Kéne persze egy egységes sportpolitika Magyarországon, ami nincsen. Van, óriási figyelem van, meg politikusoknak egyéni és intézményi figyelmet, a sportpolitika, mint olyan nem létezik, vagy csak ilyen elemeiben létezik Magyarországon. Ami szerintem fontos az, hogy, és ez a kritérium, erről szoktam beszélni, hogy ez a típusú infrastruktúra fejlesztés, ugye nagyon népszerű ez a hálót nem halat kell adni, folyjon. Én ezért is támogatom például a stadionépítési programot, ami nem az egészségügy, nem a gyerek, nem semmi, a szórakozás miatt kell, aminek a közvetett hatásai persze itt-ott megjelennek majd, de hát ahogy a kultúrházakat is felépítettük, a színházakat is építjük és karbantartjuk, ugyanígy a futballstadion, mint a kultúra részeként kell. Kell természetesen az, hogy az iskolákban legyen testnevelés, és szerintem ez megint egy nagyon helyes program, hogy ahogy matematikát elvárjuk, hogy tudja a gyerek, a nyelvet tudjon a gyerek, hogy eligazodjon a magyar irodalommal, szerintem egyenrangúként ugyanúgy mellé kell tudni, hogy a képességeinek, adottságainak megfelelően megismerjen a sportolást, a mozgás örömét, méghozzá olyan mértékben, ami élete végéig, vagy élete meghatározó szakaszában kitart. Lehet, hogy ez csak egy túrázás lesz, hogy sétálni. Lehet, hogy amatőr sportolóként lesz kosárlabda, és nyilván belülük 100 000-ből egy pedig kiemelkedő sportkarriert fut be. Ez egyébként az Európa Unió elvárásai szerint is támogatandó, közösségileg támogatandó feladat. Eddig, hogy adjuk meg az esélyt mindenkinek a sportolásra. És itt a vége szerintem, már nem a mondatomnak, kicsit már hosszan beszélek, bocsánatot kérek, hanem annak a logikának, hogy szerintem innentől kezdve nincs közösségi felelősségünk. Az, hogy a Ferencváros hogyan működik, hogy mennyi bevételt termel és hogy tudni, szerintem ez nem közösségi feladat, ebből fakadóan nem központi költségvetési állami feladat, nem is helyes, ha politikusok külsőrögnek, forognak fel, egy elvi világban, hát aztán persze a gyakorlat mindig más, hanem a Ferencváros menedzsmentjének az a feladata, hogy úgy üzemeltesse ezt a dolgot, úgy használja ki ezt a hype-ot, ami most van, ami ő számára már profitot tud termelni.
Ugye említette többször is a mindennapos testnevelést. Hagy hozzak ide egy mondjuk a stadion építések apropóján nagyon sokszor felmerült kérdést, agályt, ellenvetést, mindegy, hogy fogalmazunk ez ügyben, hogy addig, amíg mondjuk vannak olyan iskolák Magyarországon, ahol nincs tornaterem, vagy nincs annyi tornaterem, hogy a mindennapos testnevelés megoldható legyen, addig kell leépíteni stadiont, mondják nagyon sokan, vagy kérdezik sokan. És ugye ön is most idehozta az iskolai testnevelést, tehát hogy a mozgást ismertessük meg. Lehet-e felállítani sorrendet ön szerint?
Elviekben lehetett volna, de a magyar kormány nem állított fel, hanem egész pályásan letámadott. Ami, hogy is mondjam, én vagyok az utolsó, aki ezért károsztatja a kormányzatot, hiszen benne élek. Ráadásul még a sportfejlesztésben tényleg hiszek is. Egyszerre mentek a pénzek stadionépítésre, egyszerre mentek akadémiákra, nagyon komoly pénz ment a futball, a falusi futballpályák, az iskolai műfüves pályák, aztán valamennyi pénz ment ugye a mindennapos, ugye a TAO rendszerrel, az utánpó, általános utánpózásra és amatőr sport, tehát a sport minden szintjén megjelent az állami pénz, tulajdonképpen ilyen értelemben preferenciák nélkül, tehát nem hiszem, hogy bárkinek ezügyben a sportszférában kéne, különösen nem a futballszférában sírnia, nem is sír senki, tehát nincs is erről szó.
A futballszférában nem, általában más szférákban szoktak az elmúlt.
Igen, de nem a sportszférában, hanem más. Jó, ez is egy nagyon fontos és elvi kérdés. Nem tisztázni akarom, mert ez beszélgetés kérdés. Az én álláspontom szerint nem más ágazatok kárára, mert szerintem, és ez egy fontos elvi kérdés, a sportfejlesztés és a labdarúgásfejlesztés alapvetően egy kulturális beruházás. Azt úgy vélem, hogy a kultúra ágazaton belül egy jelentős fordulat történt 2010 után. Magyarország egy hagyományosan egy irodalom központú, színház központú, film központú kultúra, ahol tudni kell, hogy ki írta a Hamletet, hogy Szabó István melyik filmjéért kapott Oscar-díjat, és így tovább. De ebben még csak fel sem, tehát még az asztalra sem felül kerül fel az a kérdés, hogy ki játssza a Manchester United-ba a középcsatár szerepét, vagy kicseréletre, vagy kirülte a döntőgolt a Bajnokok Ligája. Európa más országban és Amerikában pedig ez teljesen természetesen kell tudni, hogy a New England Patriotsnak Bill Belichick az edzője. És ez ugyanúgy a kultúra része, mint az, hogy Meryl Streep melyik filmben játszott zseniális.
De mondjuk egy amerikai átlagpolgárnak lehet, hogy a Hamlet az már egy nehéz kérdés lenne ezzel együtt.
Furcsák
is. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy vajon hol csapódik le kinél ugye az az üzleti siker, ami már mérhető esetleg a magyar labdarúgó válogatott Európa bajnoki szereplése nyomán. Visszacsatolva ide, ez a fajta közösségi beruházás, hiszen minden adófizető pénzéből épült ez a. Ez a fajta közösségi beruházás a közösségnek, ha most csak közgazdaságilag nézzük, hogyan fog megtérülni?
Hát ez nagyon,
és lehet-e ilyenről beszélnünk egyáltalán?
Ez egy nagyon, szerintem ez kulcskérdés, mert tehát eddig szép és jó minden történet. Az a kérdés, hogy ez mit fog termelni. Én megint ketté választanám, önkényesen, de nyíltan és vállalva a dolgot. Én azt gondolom, hogy az a típusú stadionokhoz kötődő beruházások, mondjuk 5 milliárd, 16 milliárd egy Gruppam Arénához, 12 milliárd a Debreceni Arénához. Én ennek a megtérülését nem várom el. Mert szerintem nem tudja kitermelni a magyar labdarúgás jelen helyzetébe. 20 év múlva megnézzük, de biztos, hogy nem. De azt elvárom, mint adófizető, nem mint szurkoló, nem csak mint szurkoló vagy sportközgazdás, mint adófizető polgár azt elvárom, hogy a Debreceni Nagyerdei Stadion képes legyen a működésének a költségeit kitermelni, sőt, képes legyen azt az összeget is kitermelni, hogy az állagot megóvja, tehát 10 évente, 15 évente a majdnem a stadion megépítéséhez szükséges erőforrást költse rá erre a stadion, hogy változatlan formában tudjon üzemelni. Ha ez megtörténik, én azt gondolom, hogy megérte nekünk. Más oldalról lefordítva a dolgot, a közösségek pedig, ha már a debreceni stadiont mondtam, akkor éri meg, ha a debreceni polgárok számára ez egy lételem lesz, egy olyan közösségi tér lesz, ami beépül a város a közösség életébe. Kimegyünk a stadionba, iszunk egy sört, hát a stadionban iszunk egy sört, ott sétálunk, beugrom, megnézem az edzést. Tehát ekkor fog lenni, tehát nem valahol áll egy építmény, ahol be kell töltenek, oda szervezzük a kisdobosok és az úttörők és cserkészek találkozóját, hogy kötelezően meglegyen az óraszám meg a napszám a dologba, hanem a város természetesen használja. A város büszke rá, hogy ott van a stadion. Ezek nagyon nehezen mérhető, de mérhető dolgok, de én azt gondolom, a közösségek ekkor érzem, hogy azt gondolom, hogy igen, ez megér, mert a Debrecen buszik. Nézzétek, mit mutatunk meg Debrecenből? Megmutatjuk a református templomot és a stadiont. Mert hogy ez a két nagy, meghatározó létesítménye Debrecennek.
Stílszerűen, ez az első fél idő vége. Dénes Ferenc sportközgazdász, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.